Isten igéjét olvasom ma délelőtre a Mózes harmadik könyvének a 26. részéből. Mózes harmadik könyvét keressük ki, és abból a 26. rész harmadik versétől a 13. vers végéig fogom olvasni Isten igéjét, amit fennállva hallgassunk. Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek, esőt adok néktek idejében, és a föld megadja az ő termését, a mezőfája is megtermi gyümölcsét. És a ti csépléstek ott éri a szüretet, és a szüret ott éri a vetést, és elégségig ehetitek kenyereteket, és bátorságosan lakhattok a ti földeteken. Mert békességet adok azon a földön, hogy mikor lefeküztök, senki fel ne rettentsen, és kipusztítom az ártalmas vadat arról a földről, és fegyver sem megy át a ti földeteken. Sőt, elűzitek ellenségeiteket, és elhullanak előttetek fegyver által. És közületek 50-100 elűznek, és közületek 100 elűznek 10 000-et, és elhullanak előttetek a ti ellenségeitek fegyver által. És hozzátok fordulok, és megszaporítlak titeket, és megsokasítlak titeket, és szövetségemet megerősítem veletek. És réginél régibbet ehettek, és az új elől is régit kell kihordanotok. És az én hajlékomat közétek helyezem, és meg nem útál titeket az én lelkem. És közöttetek járok, és a ti istenetek leszek, ti pedig az én népem lesztek. Én vagyok az Úr, a ti istenetek, aki kihoztalak titeket Egyiptom földéről, hogy ne legyetek azoknak rabjai, és összetörtem a ti igátokat, igátok szegeit, és egyenesen járattalak titeket. Foglaljunk helyet. Azon gondolkodtam, hogy az Izrael népének hol volt nagyobb nyomorúsága? Egyiptomban, ahogy olvastuk ugye itt a 13. versben, ahonnan kihozta őket Isten hatalmas kézzel a szolgaság házából. Tehát Egyiptomban, vagy Babilonban, amikor fogságra vitettek a bűneik miatt, vagy abba a 2000 esztendőbe, amit most, ha visszatekintünk, látunk, meg olvasunk a történelem könyvekből. Tehát hol volt nyomorúságosabb sorsa az Izraelnek? Hát mindegyik említett helyen én azt gondolom, hogy óriási nyomorúságban voltak. De talán a legrettenetesebb ez az elmúlt 2000 esztendő. Amikor Egyiptomban voltak, akkor voltak ígéreteik, amit az ő atyáik kaptak Istentől. Ábrahám, Izsák és Jákob. Ezekre az ígéretekre tekinthettek mindössze, és nyögték a szolgaság igáját. 400 évig, ugye, tudjuk. És halvány kis reménysugár annyi volt, hogy ami atyáinknak Isten mondott, hiszen velük beszélt az Isten, az talán valamikor bekövetkezik. És talán egyszer hazát kapunk, talán egyszer megsokasodunk, talán egyszer nem leszünk rabszolgák. Aztán amikor ez valóság lett, akkor tudjuk, hogy bementek abba a földbe, amit Isten megígért nekik, törvényt kaptak Istentől, és ez a törvény, amit Istentől kaptak, ez azt is jelentette, hogy Isten nyájat hívott elő magának. Tudjuk, mondja Isten igéje az új szövetségbe, hogy ne félj te kicsi nyáj, mert tetszett az Istennek, hogy néktek adja az országot. Addig Isten választottai voltak, de csak ígéretek folytán, ők ebből semmit nem tapasztaltak. De amikor megkapták a Sínai hegynél a törvényt, és szövetséget kötött velük Isten, és körülmetélkedtek Isten parancsára, Isten elkülönítette őket, és onnantól kezdve ők már Isten nyája voltak. Az a kicsi nyáj, akikre Isten úgy tekintett, hogy ők az enyéim, és az én igéimet nekik adtam. És amikor azt mondja Zákeusnak az Úr Jézus, tudjuk, hogy mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett, akkor ez rájuk is vonatkozik. Pedig hát, ami Urunk jóval később született meg erre a földre, de szellemi valóság volt ő már akkor is, és igen, igaz a zsidók életére is, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Megkereste őket, Egyiptomban kihozta őket, nyájjá tette őket, és aztán elvesztek. Megint elvesztek. Mármint Isten népe, hűtelenekké váltak. Elkóboroltak. És ezért következett a szolgaság, már nem Egyiptomba, a szolgaság házába, hanem már mint Isten nyája, megkereste az Úr őket vesszővel és bottal, megostorozta őket, hogy fiává fogadja őket, mert úgy tekintett már onnantól kezdve rájuk, mint az övéi. Ő az atyuk, ők a gyermekei, vagy ő a pásztor és ott a nyáj, akik elvesztek. Akiket meg kellett keresni vesszővel. Na ez a babiloni fogság, ez már sokkal rosszabb volt, sokkal nyomorúságosabb volt. Bár ott is laktak, Babilon földén is zsidók, akik szép karriert csináltak. Lehet, hogy nem vályog téglát kellett vetniük, sőt biztos, meg nem korbáccsal verték őket. De sokkal szörnyűbb volt annak a tudata, a babiloni foglyoknak, hogy mi választottak vagyunk. Már nem csupán ígéret gyermekei, hanem az Isten nyája vagyunk, és hogy csúfot űznek belőlünk ellenségeink. Ők már tudták, hogy mi az, hogy nem a szolgaságnak a kenyerét enni. Tudták, hogy mi az, hogy saját hazával rendelkezni. Saját földdel, amit Isten adott nekik. És semmivé lett. Na ez nyomorúságosabb volt már, mint Egyiptom. De Isten onnan is visszahozta őket. És bevitte őket ismét az ígéret földjére, ismét esélyt kaptak, és aztán tudjuk, hogy ezzel sem tudtak élni, és megint elvesztek Izrael fiai. Megint szétszóratott a nyáj. Isten büntetéseként. De nem végleg. És hogyha elolvassuk a Rómabeliekhez írt levél 11. részét, akkor nagyon világossá válik előttünk, hogy Isten nem mondott le az ő népéről, még akkor sem, hogyha az évszázadok folyamán egyházak, szervezetek, szekták, mindenféle tömörülés próbálta kisajátítani az Isten választott népének, a zsidóknak tett ígéreteket, és azt mondták, hogy ezt a népet elvetette Isten bűneik miatt. Kaptak esélyt sokszor, de most már végleg elvétetett tőlük a kegyelem. A Rómabeliekhez írt levél 11. részében világosan beszél erről az apostol, csak a 25. verset olvasom, mert nem akarom, hogy ne tudjátok, atyám fiai, ezt a titkot, hogy magatokat el ne higgyétek, hogy a megkeményedés Izraelre nézve csak részben történt, ameddig a pogányok teljessége bemegyen. És beszél ebben a részben arról Isten, az ő szolgáján keresztül, hogy ha a zsidók elvettetése, megkeményedése munkálta azt, hogy mi, pogányok, Isten országának a részesei legyünk, ha az ő bűneik, ha az ő engedetlenségük, ha az ő megkeményedésük adott nekünk esélyt, vagy Isten ezen keresztül adott nekünk esélyt új szövetségi embereknek, hogy az ő országának részesei legyünk, mennyivel inkább dicsőséges lesz az, amikor Isten az ő népét helyreállítja, beviszi arra a földre, és papok birodalma lesz, amire eredetileg Isten elhívta őket. Mennyivel inkább fogja az Isten dicsőségét munkálni, amikor a zsidók minden egyes ember közöttük megtér, és siratják majd azt, akit által szegeztek, mert felismerik a fiút. Hát ha az ő elvettetésük hozta a mi üdvösségünket, akkor az ő megtartatásuk, az ő felemeltetésük sokkal inkább az Isten üdvösségét fogja hirdetni ezen a földön. De az Isten ebben az üdvtörténeti korszakban is gondoskodott arról, hogy legyen kegyelemből való választás. És a Jelenések könyvében olvasunk arról, hogy Isten, ugye tudjuk, ahogy említettem is, Isten az ő igéjét az övéire bízta, a zsidókra bízta. Nem véletlenül az, hogy a Biblia 66 könyve, nézzük meg, hogy kik a szerzői. Isten a szerzője, de kiket használt benne? Zsidó embereket, hogy leírják az Isten törvényét, parancsát, az élet beszéde, amit a kezünkbe fogunk és olvasunk nap, mint nap, ez az Isten törvénye, az Isten beszéde, a levele mi hozzánk, zsidó embereket használt azért, hogy ez megörökítessen. Mert Isten az ő igéjét az övéire bízta. És közli az ő végzéseit és igéit Jákobbal és végzéseit Izraellel, és azt mondja az ige, hogy nem cselekszik így egyetlen néppel sem. Isten gondolt arra, hogy a pogányság idején, évezredeken keresztül legyenek a maradékból való választás szerint törzsenként 120 ezer ember. Ez a 144 ezer. Jákob fiai szerint, akik ugyan a pogányság ideje tart, és nagyon közel van már az, hogy az utolsó is bemenjen, és Isten ismét felemelje az ő népét, de mégis a pogányság ideje alatt képviseljék az ő igéjét. Hirdessék az Isten dolgainak a titkait. Miért pont a zsidókat választotta ki Isten? Felmerül a kérdés. Erre a papi elhívásra. Mivel különbek ők, mint más nemzet? Semmivel. Lehet, hogy már itt is elmondtam, hogy Isten mindig úgy szokott dolgozni, hogy minél reménytelenebb egy eset, minél elveszettebb, minél képtelen, nagyobb képtelenség, hogy ő valamit valakiből is tehessen, ő mindig úgy szereti megdicsőíteni a nevét, hogy amikor már egy dolog veszett fejszenyele, szokták mondani. Reménytelen eset. Akkor az Isten jön és megmutatja az ő hatalmát. Na, ilyen volt ez a nép. Meg ilyen ez a nép ma is. Egyrészt olyan kicsi. Olyan kevesen vannak. Olyan kicsi az a föld, amit adott nekik Isten. Olyan kicsi az a nemzet. Egy porszem a népek tengerében. És olyan álhatatlan szívű. Olyan kemény, olyan lázadó, olyan reménytelen eset. Ha Isten egy sokkal jobb adottsággal bíró nemzetet emelt volna fel, hogy bennetek mutatom meg az én dicsőségemet, nem lett volna akkora. Isten látta, hogy a legkisebbet, a legnyomorultabbat, a legistentelenebbet, a legesélytelenebbet azt fogom felemelni azért, hogy mindenki lássa, hogy ezek nem ők, hanem ez én vagyok. És amikor megígérte nekik a Kánaánt, akkor megmondta nekik sok helyen, most nem keresem ki, nem azért, mert ti olyan ügyesek vagytok, olyan nagyok, ti olyan engedelmes szívűek lennétek, hanem azért titeket, mert olyan kemény a szívetek. És bennetek tudom a leginkább megmutatni, emberek milliárdjainak, hogy milyen Isten vagyok én. Hogy előttem nincs lehetetlen. Na ezért ők. És szoktam mondani, lehet, hogy többen is mondtunk már ilyet, amikor látok reménytelen eseteket, kívülvalókat, az soha nem fog megtérni. Létezhetetlen. Akkor mindig azt szoktam mondani, hogy az Isten rajtam tudott könyörülni, akkor nincs lehetetlen eset előtte. Ha az Isten a zsidókon tudott könyörülni, ha ki tudta őket hozni a szolgaság házából, ha nem csak megkereste az ő népét, hanem elégséges volt a megtartásra is, és ha a happy end az lesz, hogy azt fogják élni a zsidók, amire Isten őket választotta, akkor nincs előtte reménytelen eset. És amikor látok hívő testvéreimet, akik a szolgaság házába vannak, sínlődnek, Babilonba, már nem tudnak örömmel énekelni az Úrnak, nem tudnak újongva dicsőíteni, nem tudnak örülni a szabadítás örömének, mert már csak régi emlék, akkor azt mondom, hogyha az Isten ki tudta hozni Babilonból az ő népét, ha vissza tudta vezetni az ígéret földjére, akkor nincs reménytelen eset még a hívők között is, akik hűtelenné váltak, de a nyájhoz tartoznak. Isten előtt nincs lehetetlen, és nem mondott le az ő népéről, Izraelről sem, és nem mond le az ő mai népéről sem, a hívőkről sem. Sokszor elgondolkodom azon, hogy mihez kellett nagyobb hatalom. Kihozni a szolgaság házából Izraelt, vagy megtartani őket? Mindkettőhöz isteni kegyelem kellett, meg kell ma is. Áldás ígéreteket olvastunk itt, és mint ahogy említettem már, nem azért választotta ki Isten a zsidókat, mert ők olyan úgy rászolgáltak volna erre. Sőt, ebben az igében azt látjuk, hogy olyan áldás ígéretek vannak megfogalmazva, amit Izrael napjainkban már kezd látni és élvezni. Bár nekik még lepel van a szemükön, igazából nem csodálkoztak még rá Isten szeretetére, hatalmára, majd eljön annak az ideje is. De nézzétek meg, testvéreim, hogy a 26. rész felirata is az, hogy áldás a szófogadóknak. Ha az én rendeléseim szerint jártok, és az én parancsolataimat megtartjátok, és azokat megcselekszitek, akkor ilyen és ilyen áldásokban részesítelek titeket. Hát, Izrael még istentelen. Van egy bálvány istene Izraelnek, azelőtt hajbókolnak. Vakok. Szánalmas látni. És mégis azt látjuk, hogy amióta Isten elkezdte ismét felépíteni az ő népét, és az ezékieli profécia szerint ugye mennek össze azok a csontok, illeszkednek egymásba, a halottak, még hullaszaga van, de mégis Isten építi az ő népét, még azt az élettelen testet, és már tapasztalhatók az áldásoknak bizonyos jelei. Én egyszer jártam kint, vagy 2 éve, de annyira látható ez. És azon gondolkodtam el, hogy de miért? Hát hol van még a szófogadás Izraeltől? Élen járnak a mocsokban, a szennyben. Fogalmuk sincs, mi az, hogy szófogadás, meg engedelmesség. És tudjátok, testvéreim, azt látom, hogy ahogy az Isten nyájat hívott elő magának, nem azért, mert rászolgáltak, hanem azért, mert ők voltak azok, akik a legkevésbé szolgáltak erre rá. Ugyanígy látom, hogy Isten, ahogy gyűjti össze az ő népét, és kezdi őket áldani, valahogy itt is tetten érhető ez, hogy ne mondhassák el, majd amikor sírnak, ne mondhassák el azt, hogy hát, ugyan volt egy nagy kálváriánk, Isten leperelte a bűneinket, de mi visszafordultunk hozzá, és most már szeretjük őt, és most már szót fogadunk neki, és most már így, és úgy, és most már valahogy Isten is látta ezt, és hát csak-csak úgy látta, hogy megérdemlitek most már. Ennyi nyomorúság után, de csak-csak visszajött Mindegyik őtök hozzám, és most már megérdemlitek, most már rátok állszom. Nem, Isten nem engedi ezt, hanem valahogy úgy fogja Isten az ő népét ismét magához szeretni, mint az a szülő, aki látja a gyermekének a hűtlenségét. És mégis nem tud vele más tenni, mint hogy önzetlenül elhalmozza a szeretetével. És a gyermek csak azt érzi, hogy istentelen vagyok, hűtlen vagyok. Már rég ki kellett volna, hogy tagadjon. És mégis szeret. Mégis vár. Mégis etet, ajándékoz. Miért? Miért teszi ezt velem? Nem csak a szelíd beszéd töri meg a csontot, hanem a szeretet, az pedig megolvasztja a szívet. Én emlékszem most egy öcsémre, aki együtt szolgáltuk az Urat, és jó volt látni az Isten szeretetét, hatalmát az ő életébe, és körülbelül 10 éve, vagy 11 éve annak, hogy hűtelenné vált. Nem tagadta meg a hitet, csak egyszerűen istentelen életet kezdett el élni. És látta, hogy a bűneinek a következménye, nyomorúsága hogyan szakad rá, nehezedik rá. Most jött vissza az atyai házhoz, egy pár hete. És olyan jó látni azt, hogy hogyan hirdeti meg az Isten kegyelmét. Hogy ő, aki 11 éve nem volt kezébe Biblia, a lakásban se volt már, és se közelről, se távolról nem lehetett volna megállapítani, hogy ő valaha is hívő volt. De az Úr magához szerette. Megengedte, hogy bűnei, nyomorúsága rászakadjanak. Megostorozta őt. Bűneinek a levét itta. Azt, amit összehozott. Abba égett benne. Abba az istentelen tűzbe. De mindig érezte az Úr szeretetét. És valahogy így fog megtérni Izrael is. Úgy hiszem, hogy amikor látják azt, hogy Isten milyen gazdagon és milyen érdemtelenül árasztja rájuk az ő áldásait, ennek a szeretetnek a súlya alatt fognak összeroppanni és megtérni. Amióta megalakult Izrael állama, már ennek 60 éve, 5 honvédő háborút vívott. És mindegyiken óriási sikert aratott. És nem azért, mert, mondom, rászolgáltak erre, hanem egyszerűen Isten azt mondta, hogy véget vetek most már a te nyomorúságodnak. Lehetne dicshimnuszokat zengeni arról az országról, a hadipotenciájáról, a gazdaságáról, hogy milyen áldás még ellenségei számára is, pedig még messze vannak a szófogadástól, még messze vannak a sírástól, de mégis Isten kezdi már árasztani rájuk az ő gazdagságát, az ő áldásait. És milyen csodálatos lesz az, amikor nem csupán fizikai módon fogja őket Isten megáldani, hanem szellemi értelemben is, lelki értelemben. Beszéltem arról a 144 000-ről, akiről Isten gondoskodott, hogy legyen a pogányság ideje alatt, a kegyelemből választás szerint törzsenként 120 000 zsidó, akik képviselik az ő igéjét. Ezek már nem úgy áldatnak meg, mint ahogy az atyák és az ószövetségi zsidók. Tudjuk, hogy Isten az ő népét, az ő testi választásból való népét anyagi téren áldotta, és azt mondta, hogy ha te engedelmes leszel, szófogadó leszel, itt is olvastuk, hogy esőt adok, termést adok, gyümölcsöt adok, az arató ott éri a vetőt, és a többi. És sok helyen olvasunk erről. Ha egy zsidó istenfélő volt, azt Isten anyagilag gazdaggá tette. Ilyen volt Jób is. Meg sokan. Ez egy törvényszerűség volt. Az új szövetségi nép között Isten arról gondoskodik, hogy ezek az anyagi dolgok, mivel sokadlagosak az életünkben, ugye testvéreim, ezek ráadás. Úgy mellékesen Isten ezt is megadja, gondoskodik. De nem ebben van a gazdagságunk. És amikor megtér Izrael, és Isten papi nemzete lesznek, a testi áldás ráadás lesz. A szellemi gazdagság, a lelki gazdagság, hogy képviselik Isten országát, az ő igazságait, az Isten véleményét, meghirdetik. Ez lesz az igazi gazdagság. Beszél itt az áldás ígéretek között egy dologról, ami talán egyértelmű, a 11. vers, és az én hajlépomat közétek helyezem, és meg nem útál titeket az én lelkem. Ha most megkérdezzük, hogy hol lakik Isten, hol van Isten, akkor mit mondunk? Nem azt fogjuk mondani, hogy Jeruzsálemben, ugye, mert ott nincs. Az ő szentélye leromboltatott. Addig ott volt az ő neve. És nem csak a zsidók zarándokoltak évente el, hanem a föld minden nemzetsége évente egyszer, vagy ki hogy adatott neki a lehetőség, elzarándokoltak Jeruzsálembe, mert az a nagy király városa. Az Isten lakóhelye volt. De mikor leromboltatott ez a hely, onnantól kezdve azt szoktuk mondani, és nagyon helyesen, hogy Isten az ő népe között lakozik. A hívők között lakozik Isten. Isten ott lakik az övéiben. A hívők szívében. És hogyha van egy kereső, akit az Atya szeretete vonz, és a legjobb tanácsot szeretném neki adni, akkor azt mondom, hogy menj a hívők közé, mert ott megtalálod Istent. Menj a hívők közé, majd ott megmondják neked, mi az Isten akarata. Mint ahogy Sault is, aki pállá lett, a hívők közé küldte Isten. Ott kellett tanulni, ott kellett felismerni a hívők között Isten akaratát, mert Isten az ő népe között lakott, és lakik ma is. Milyen drága valóság ez. És eljön az idő, amikor a pogányok száma betelik, és a mennyei vőlegény eljön az ő földi menyasszonyáért, a gyülekezetért, elragadja, és Isten ad egy olyan esőt, mint volt pünköstkor is. Tudjuk, hogy sok helyen fel van ez jegyezve Isten igéjében, Aggeusnál is, Jóelnél is, sok helyen, amikor beszél a korai és a késői esőről. És nem véletlen az, hogy itt az áldás ígéretet ezzel kezdő, hogy esőt adok annak idején, mert az eső az annyira kifejezi azt, hogy az Isten kegyelmé múlik minden. Vannak közöttünk földművelő emberek is, akik nagyon jól tudják, hogy hiába teszik oda magukat 100%-osan. Időben elvégzik a munkát, amit lehet a földön. A vetéssel, a metszéssel, a kacsolással, a mindennel, permetezéssel. Ha az Isten nem látogatja meg az ő kegyelmével, áztató esővel a földeket, akkor hiába, hiába régtek korán felkelnetek, fáradtsággal szerzett kenyeret ennetek, korán kelnetek, később, hiába, minden hiába, szerelmesének álmában is áld eleget. Tehát az ember minden egyes erőfeszítése nulla, ha az Isten kegyelme nem látogatja azt meg. Ez fokozottan érvényes Izraelre, mert ott az élet a víz. A víz az élet. És tudta azt Isten, hogy miért az esővel kezdi. Ha nincs eső, semmi nincs Izraelben. Ha nincs az Isten kegyelme, akkor semmi nincs az életünkben. Csak halál, pusztulás, sírás és nyomorúság. De amikor az Isten elkezdte az ő mennyei esőjét adni, először a korai esőt, ott pünköstkor. És meghirdette az ő országának alapjait. És megszületett a gyülekezet. A lelki Izrael megszületett. A nagybetűs gyülekezet. Az egy világébredés volt. Vitték az apostolok földrészeken keresztül. Hirdették az Isten országára tartozó dolgokat. És Isten a késői esővel ugyan megvárakoztatta az ő népét, megvárakoztatja, de nagyon közel van. Amikor pedig már nem lesz itt a gyülekezet, az eklézsia, mert oda át leszünk a mi mennyei urunkkal, drága vőlegényünkkel, és Isten kiárasztja az ő lelkét minden testre, megtérnek a zsidók, megtérnek Izrael fiai, akikre az ő igéjét bízta, és sírnak, sírnak ugyanúgy, mint sírtak pünköstkor Péter prédikációjára. Sírtak, mert azt mondták, hogy mi voltunk azok, akik gonosz kezeinkkel keresztre feszítettük Izrael üdvösségét. És majd sírnak a drága késői eső idején, mert siratják azt, akit által szegeztek. Ugyanamiatt fognak sírni a zsidók. Drága késői eső. És Isten megevangelizálja az egész föld golyóbist. Drága idők lesznek azok. De milyen jó, hogy már mi nem leszünk itt. Mert mi még dicsőségesebb helyen leszünk, az övéi. És eljön az, amiről itt úgy olvassuk, hogy az én lakhelyemet közéjük helyezem. Fölépül a harmadik templom, és Isten hatalommal ítéli a népeket. Kormányozza. Az ő hatalmát hirdeti szeretettel. Drága idők lesznek ezek. Testvéreim, szeretném azzal befejezni és úgy nyomatékot tenni arra, hogy lássuk meg, hogy nem változott az Isten. És ha mindannyian gondolunk a megtérésünk idejére, amikor új emberré lettünk, amikor Isten kihozott hatalommal és dicsőséggel a halálból, a bűn Egyiptomából, amikor táncra tudtunk volna perdülni Míriámmal és az asszonyokkal, mert olyan dicsőséges volt az ő szabadítása. De már csak emlék. Ki tudja, hogy hol nyomorít az ellenség. Ő mondja meg, hogy mit kell csinálnunk. Vergődünk a láncaiba. Hiszitek azt, hogy egy hívő, aki hűtelenné vált, engedetlenné vált, nyomorultabb, mint egy istentelen, aki soha nem ismerte meg a kegyelmet? Nyomorultabb. De én bízok a drága, dicsőséges jövőben. Isten, amit megígért, megépíti az ő népét, elkészíti az ő mennyasszonyát, a drága elmenete erre. Hogy az könnyekkel fog járni, sírással, nyomorúsággal, mit számít? A végeredmény a lényeg. De amikor látom Izrael történetét, és előre tekintek arra, ami itt van, az ajtó előtt. Mert az Isten nem vetette el az ő népét, a testi Izrael sem. És lehet, hogy mondják gúnyolódó emberek, a Péter levelébe olvasok, hogy hol van az atyáknak tett ígéret? Hol van az ő eljövetelének ígérete? Hát évszázadok óta ezt szajkózzák a hívők, hogy majd a dicsőséges mennyország, meg majd jön az Úr Jézus, évszázadok, ezredek telnek, a semmi nem változik, dehogy is nem. Tekintsétek Izraelt. Nézzétek a történelem óramutatójára, mert ott van az ajtó előtt. És azért gyíkos indulattal szeretné elpusztítani
a zsidókat a sátán, de most már nincs hatalma fölöttük. Sokáig volt. Azért, mert Isten nagyon jól tudja, hogy ha valaki Izraellel szembesül, az ő ígéreteinek valóságával szembesül. Hogy az nem fikció. Feltartózhatatlanul jön az Isten országa. Senki nem állíthatja meg. Ezért olyan gyűlöletesek. És amikor a zsidókat gyűlölik, akkor nem azért, mert Krisztus gyilkosok. Dehogy is, balgasság. Meg nem azért gyűlölik őket, mert a világgazdaságban jelentős szerepük van. Meg nem azért, mert irigylik őket. Nem. Hanem azért, mert a sátán ennek a világnak a fejedelme gyűlöli őket azért, mert az Isten bizonyságai. És jut eszembe egy testvér, aki skinhead volt. Vagy egy másik, aki hungarista volt. Nagy sovonista érzelmekkel, meg nacionalista. Gyűlölte az idegeneket. Még hitetlen volt, és amikor megtért, amikor új emberré lett, akkor az Isten országa eljött az ő életébe, és megszerette az Isten népét. Mert az Isten szereti, az ő tulajdonait is szereti. Micsoda páfordulás! És testvéreim, ha egy mai hívő engedelmességben jár, az ígéret földjén jár, akkor imádkozik Izraelért. Mert azt mondja, hogy Uram, ők is velünk együtt a te bizonyságaid a népek között. Szeretem őket. Ha egy hívő nem az ígéret földjén lakozik, hanem Babilonban van, lelki értelemben, fogságban van, indulatai, kívánságai fogjaként vergődik, akkor oldhatatlan gyűlölet van benne is. Hívő létére, engedetlen, bűnös élete miatt. Mindig teret kap egy hívő életébe is az antiszemitizmus. Ha bevallja, ha nem. Amilyen a kapcsolatot, testvér, Istennel, olyan a kapcsolatot az ő népével. Ezt nem lehet egymástól elválasztani. Imádkozzunk Izraelért. Várjuk az ő dicsőséges helyreállásukat, amikor az Isten meghirdeti az ő hatalmát, könyörülő szeretetét az ő népében. És mi pedig munkálkodjunk azon, hogy az ígéret földjén tartózkodjunk, amit Isten megígért, hogy drága, bővölködő életünk lehessen, és ugyanazt képviseljük, amire hívta Isten a zsidókat, de nem töltötték be a küldetésüket, és amire majd fogja hívni, és betöltik. Azon munkálkodjunk. És úgy hiszem, hogy akkor minden nap az ő bizonyságai leszünk, az ő dicsőségére. Amen.